Éljen a szabadság! Az elmúlt napokban a nemzetünk egyik legfontosabb ünnepe zajlott, amikor visszaemlékeztünk arra, ami 1848. március 15-én történt, illetve az azt követő időszakban történt az országunkban. Visszaemlékeztünk azokra az eseményekre, visszaemlékeztünk azokra az emberekre, akik akkor felkeltek, harcba szálltak, sőt, sokan még az életüket is áldozták a nemzet szabadságáért. Arra gondoltam, hogy ebben a forradalmi szabadságharcos hangulatban én is csatlakoznék ehhez a témához, és a szabadságról szeretnék beszélni. De nem a népünknek a szabadságáról, hanem az egyes ember, azaz a mi egyéni, személyes szabadságunkról. Nem nemzeti vagy politikai szabadságról szeretnék beszélni, hanem egy belső, szellemi, lelki szabadságról, amire minden embernek szüksége van. Tudjátok, a legerősebb láncok nem kívül vannak az emberen sohasem, hanem mindig belül. És ezért a legvalódibb szabadságra, szabadulásra nem külső dolgokban van szüksége az embernek, hanem belső dolgokban. És én arról a szabadulásról és arról a szabadságról szeretnék beszélni, amit Isten ajándékozott nekünk, amit tőle kaphatunk meg. Arról a szabadságról, amiről ma is minden embernek igazán szüksége van, amire sokkal nagyobb szüksége van mindenről. Arról a szabadságról szeretnék beszélni, amit senki nem szerezhet meg magának, ami mégis mindenkinek az övé lehet, ráadásul úgy, hogy még harcolnia sem kell érte. Arról a szabadságról, amit Isten ajándékozott nekünk embereknek, és szeretne adni neked is, hogyha még nincsen részed benne. Egy ige szakasszal szeretném kezdeni, ami Ézsaiás profétánál van megírva, a 8. fejezet 21. versétől a 9. fejezet 6. verséig. Ez egy messiási profécia, amit Ézsaiás a Krisztus előtti 8. században adott át, Istennek az üzenete, és arról a szabadításról szól, amit majd egyszer Isten el fog végezni az ő messiásán keresztül. Ézsaiás 8.21-től azt írja az ige. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát. Nyomasztó borút homályba taszítva. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta, vagy meglátogatta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ez az ige, ez a messiási profécia három fő dologról szól. Egyrészt szól a nyomorúságról, amiben az ember került az Isten nélkül, aztán szól az Istennek a szabadításáról, amit elhoz a nyomorúságban lévő ember számára, és harmadrészt pedig szól a szabadítónak a személyéről, arról a személyről, aki ezt a szabadulást elhozza és véghez viszi. Nagyon szemléletes az a kép, ahogyan leírja itt a proféta, hogy milyen az ember és az emberiség élete az Isten nélkül. Nézzétek ezeket a képeket, amit használ, hogy a nép szomorúan és éhesen bolyong, hogy éhezik, hogy felháborodik, tele van frusztrációval, keserűséggel, haraggal, békétlenséggel, hogy gyalázza a királyát és gyalázza Istenét. Igaz? Sokszor ezt halljuk, ezt látjuk, hogy az embereknek egymással is bajuk van, a politikai hatalommal is bajuk van, és Istennel is bajuk van. Mintha belül boldogtalanok lennének, és keserűek lennének, és mindenkivel bajuk lenne. Fölfelé néznek, lefelé néznek, szétnéznek, de nem látnak más, csak nyomorúságot, sötétséget, nyomasztó borút, homályba taszítva. Aztán azt írja, hogy a halál árnyékának a földjén laknak, sötétségben laknak, sőt, arról beszél, hogy egy sanyargató uralkodik rajtuk, hogy terhes iga van a hátukon, és valamiféle bottal verik őt. Hát ez az az helyzet, amiben az ember az Isten nélkül került. Bele süllyed ebbe a nyomorúságba, ebbe a sötétségbe, ebbe a homályba, ebbe a sanyargatásba. De arról beszél a prófétán keresztül Isten, hogy ez nem lesz mindig így. Mert egyszer csak majd elérkezik a szabadítás. És azt ígéri Isten, hogy a halál árnyékának a földjén lakókra világosság fog ragyogni. És hogy akik a sötétségben járnak, azok világosságot fognak látni. És hogy megszaporítja a népet az Úr. És hogy nagy örömöt szerez nekik, és úgy fognak örülni, mint amikor aratáskor szoktak örülni. Vagy amikor, mint egy győztes csata után, mint amikor zsákmányt osztanak. Tehát látható, hogy van egy nagyon borús, nagyon nyomorult állapot, amiből mégis az emberek át tudnak kerülni egy örömteljes, szabad és Isten áldásával gazdag állapotba. És aztán beszél a szabadító személyéről is, és elmondja, hogy hogyan fog ez a dolog megtörténni. Úgy fog megtörténni, hogy egyszer Isten fog küldeni valakit, hogy fog születni egy gyermek, akiben a fiú adatik oda, és ő lesz majd az, aki megszünteti ezt a nyomorúságot, és elhozza a szabadulást, és azt mondja a Biblia, hogy ő uralkodó lesz. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni majd, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És ő trónra fog ülni, és uralkodni fog örökké, az ő uralmának soha nem lesz vége. Kedves barátaim, ez a profécia az emberről szól, az Istentől elszakadt emberiségről, és Isten fiáról, a názereti Jézus Krisztusról, akit ő azért küldött be ebbe a világba, hogy megszabadítson bennünket, nem a külső rabságainktól elsősorban, hanem azoktól a rabságoktól, amelyek belül a szellemünket és a lelkünket kötözték meg és tartották nyomorban. Ez a gyermek, akiről beszél a profécia, a názereti Jézus, aki megszületett Márián keresztül, és akiben a fiú adatott oda. Az örökkévaló Istennek a fia azért, hogy véghez vigye a megváltásunkat. Amikor elérkezett az idő, hogy Isten fia eljöjjön ebbe a világba, akkor Isten elküldte az ő angyalát, Gábrielt, Máriához azért, hogy közölje vele a jó hírt, hogy ő rajta keresztül fog majd a fia testet ölteni. A Lukács evangélium a első fejezet 30. versétől olvasunk erről a látogatásról. Az angyal azt mondta Máriának: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Látjátok, hogy mit idéz Gábriel Máriának? Azt a proféciát, amit az előbb mi is idéztünk. Azt a messiási proféciát. Azt, amit lehet, hogy ismert, lehet, hogy nem ismert, de ami arról szólt, hogy egy gyermek fog születni, és abban a gyermekben a fiú adatik oda, aki maga lesz az Isten. Mert bár ember lesz, mégis magasságos Istennek fogják majd hívni, és csodálatos tanácsosnak fogják hívni. Amikor az angyal Máriával közölte Istennek a tervét, akkor valamit nagyon világosan és szigorúan a lelkére kötött, mégpedig azt, hogy hogyan nevezze majd el a születendő gyermeket. Mit mondott az angyal? Isten mit akar? Mi legyen a neve a fiúnak? Legyen a neve az, hogy Jézus. Amikor az angyal egy kicsit később eljött Józsefhez is, a születendő gyermek nevelő apjához, hogy őt is útba igazítsa, akkor neki is hasonlót mondott. A Máté 1.20.21-ben azt olvassuk. Az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, Ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Szellemtől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak. Úgy tűnik, hogy valami oknál fogva az atya igen fontosnak tartotta azt, hogy ennek a fiúnak Jézus legyen a neve. Valami miatt fontosnak tartotta, hogy Jézus legyen a neve, mert Máriának is a lelkére kötötte, és Józsefnek is a lelkére kötötte. Talán sokan tudjátok, hogy mit jelent a Jézus név. Ki az, aki tudja? Vagy héberül Yeshua név. Azt jelenti, hogy szabadító. Azt jelenti, hogy szabadító. Egész pontosan az Úr a szabadító. Azt akarta Isten, hogy ennek a fiúnak a neve legyen az, hogy szabadító. Miért akarta Isten, hogy az legyen a neve? Hát azért, mert ez az ő küldetése. Ezért küldte el az atya a fiút ebbe a világba, hogy szabadulást hozzon nekünk a belső rabságból, azokból a dolgokból, amiből nem tudunk karddal, akármilyen fényes is, megszabadulni, hanem amiből csak Isten tud bennünket megszabadítani. Tehát azért jött a fiú ebbe a világba, hogy ő legyen a mi szabadítónk. A Lukács evangéliumának a 19. fejezetében olvasunk arról, amikor Jézus Zákeus házában járt, akiről tudjátok, hogy egy fővámszedő volt, és nem sok reményt tápláltak vele kapcsolatosan a vallásos emberek a környezetében, mert őt egy nagyon elfajzott izraelitának tartották, ha egyáltalán még annak tartották, de mégis azon az estén, amikor Jézus eljött hozzá és kegyelemmel viszonyult, akkor megváltozott Zákeusnak az élete, úgyhogy azt mondta, hogy én ma egy új életet fogok kezdeni. És akkor, amikor Jézus hallotta Zákeusnak ezt a szándékát, akkor a következőt mondta, hogy mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, azaz üdvözítse, ami elveszett. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megszabadítson bennünket. Ezt képviselte utána folyamatosan, amikor az emberek között járt. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, azaz üdvözítse azt, ami elveszett. Amikor az angyal azt mondta Józsefnek, hogy nevezd az ő nevét szabadítónak, Jesuának, mert ő szabadítja meg a népét az ő bűneiből, akkor itt a megszabadítani, egy olyan szót használ a Biblia, hogy megszabadítsa a népét az ő bűneitől, amit sok helyen, más helyen is megtalálunk az Új Szövetségben, ez a bizonyos szódzó ige, ami azt jelenti, hogy megment, megtart, megszabadít, éppé tesz, egészségessé tesz. Tehát valamilyen bajból kiment, kiszabadít úgy, hogy az a probléma teljesen eltűnik, megszűnik az embernek az életéből. Ezt a kifejezést használja itt is a Biblia, amikor Jézus Zákeus házában beszél. Aztán azt olvassuk Jézus szabadításával kapcsolatban, a János 10:9-ben maga Jézus mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megmentetik, vagy üdvözül. Az bejár, és kijár, és legelőre talál. És ugyanezt a szót használja a Biblia. Tehát Jézus az az ajtó, akin keresztül mi megszabadulhatunk azokból a rabságokból, amelyek belül tartanak fogva bennünket. Az apostolok cselekedetei 4. fejezet 12. versében azt mondja Péter és János, ez már Jézus feltámadása és pünkösd után történik a nagy tanács előtt, amikor vallatják őket, hogy nincsen üdvösség, nincsen szabadulás, megmentés senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Tehát nincsen más név, nincsen más személy, egyedül a Názaret Jézus Istennek a fia, akin keresztül mi meg tudnánk szabadulni. Egy másik helyen szintén megfogalmazza ezt az alapigazságot a Biblia, Abcsel 2:21-ben, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Kinek a nevét kell segítségül hívni? Jézusnak a nevét kell segítségül hívni. Amikor Jézusnak a nevét segítségül hívjuk, akkor tudunk megmenekülni. A Római Levél 10. fejezetében a 9. verstől a következőt írja Pál apostol. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Azért olvastam fel ezeket az igéket, hogy lássuk ezt az isteni igazságot. Az ember nyomorúságban van az Isten nélkül. De Isten küldött egy szabadítót, az ő fiát, aki testet öltött, emberré lett a názareti Jézus személyében, és ő általa, ő rajta keresztül szabadulhatunk meg. Nincsen más mód arra, hogy megszabaduljunk. Úgy tudunk megszabadulni az istentelenségünknek a nyomorúságaiból, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, hogyha segítségül hívjuk őt, mert amikor ezt megtesszük, akkor Isten megszabadít bennünket. A mai alkalommal ennek a szabadításnak az igazságát szeretném elmagyarázni nektek, hogy világos legyen előttünk. Nem annyira arról beszélek ma, hogy mit csináljunk, hogy hogyan éljük a gyakorlatban a keresztény életünket, hanem arról, hogy miben kell hinnünk. Tudjátok, hogy a hit az első, és a hitet követik mindig a cselekedetek. Nagyon fontos, hogy a hitünk a helyén legyen, és tudjuk azt, hogy Isten hogyan, mi által szabadít meg bennünket. A Márk evangéliumában olvasunk egy történetet, amikor Jézus egy asszonyt meggyógyított. Ráadásul ez a gyógyítás úgy történt, hogy nem is Jézus kezdeményezte, hanem az asszony. Azért mutatom meg és olvassuk el ezt a történetet, mert ez a történet bemutatja nekünk, hogy milyen Jézusnak a szabadítása, milyen az üdvösség, milyen az, amikor ő megment valakit. Volt egy asszony, aki már 12 esztendeje vérfolyásos volt, és sokat szenvedett, sok orvostól, és mindenét rájuk költötte. De semmi hasznát nem vette, sőt, még inkább rosszra fordult az állapota. Hallott Jézusról, a tömegben háta mögé furakodott, megérintette a ruháját, mert azt gondolta, ha érinthetem akárcsak a ruháját is, megmenekülök. Ez a kifejezés, hogy megmenekülök, ez a szódzó ige. Nézzétek, hogy miről van szó. Van egy asszony, aki egy olyan nyomorúságban van, amiből sehogy nem tud megszabadulni. Már 12 éve, nagyon hosszú ideje benne van ebben a problémában. Mindent megtett érte. Ő megpróbált mindent, de nem tudta ezt a nyomorúságot megszüntetni az életében. És akkor hallott Jézusról, és feltámad benne a remény, hogy Jézus az én szabadítóm, ő az én megmentőm, az én üdvözítőm. Tehát, hogyha én oda megyek Jézushoz, és segítségül hívom őt, igénybe veszem azt az erőt, ami ő benne van, akkor biztosan meg fogok majd szabadulni. Ez volt a hite, és így furakodott oda Jézushoz, és így érintette meg a ruháját. És nézzétek, hogy mi történt. És mindjárt, amikor megérintette Jézusnak a ruhája szegélyét, kiapadt a vérzés forrása, érezte testén, hogy kigyógyult kínzó bajából, és Jézus mindjárt észrevette magán, hogy erő árad ki belőle. Megfordult a tömegben, és azt mondta, ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai ezt mondták neki, látod, hogy körülötted tolong a tömeg? És ezt mondod, ki érintett engem? Ő körültekintett, hogy meglássa azt, aki ezt tette. Az asszony pedig félve és remegve, mert tudta, mi történt vele, előjött és leborult előtte, és elmondta neki a való igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, lányom, a te hited megmentett. Itt megint a szódzó ige szerepel. A te hited hozzásegített téged a szabaduláshoz. És utána így folytatja. Menj el békében, és légy egészséges, mentes a te kínzó bajodtól. Ez az utolsó mondat különösen tetszik nekem, és azért olvastam fel ezt az egész történetet, ahogy mondtam is, mert ez szemlélteti, hogy milyen Jézus Krisztusnak a szabadítása, és hogy miért van rá szükségünk. Van tehát ez az asszony. Hosszú ideje benne szenved az ő nyomorúságában. Nincs számára megoldás, de hall Jézusról. Hit ébred a szívében. Elmegy hozzá, segítségül hívja őt, és Jézusból erő árad ki, és mint az ő szabadítója, megmenti őt ebből a bajból. És azt mondja Jézus, amikor tudomására jut, hogy mi történt, hogy a te hited mentett meg téged. Amikor hittél bennem, ez volt az, ami által ez a szabadulás az életedben megvalósult, és menj el békében, légy egészséges, mentes a te kínzó bajodtól. Ez Jézusnak a szemlélete. Ezt szeretné ő. Ezért jött ebbe a világba. Az, hogy megmeneküljünk a mi kínzó bajunktól, hogy mentesek legyünk a kínzó bajunktól, hogy helyreálljon az életünk, és hogy békében tudjunk élni. Ez a megmentés, ez a szabadítás, ez egy olyan dolog, amikor Isten megszabadít bennünket valamiből úgy, hogy az a dolog volt, de már nincs. Volt, de már nincs. Szeretném hangsúlyozni ezt az egyszerű néhány szót. Volt, de már nincs. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Nem látszat szerint szabad. Az nem csak külsőleg szabad, az nem átmenetileg szabad, hanem akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad lesz. Miért beszélek erről? Azért, mert ma és a következő vasárnapon szeretnék bemutatni nektek 5 olyan dolgot, amelyből Jézus megszabadított bennünket. 5 olyan dolgot, amellyel kapcsolatosan fel kell ismernünk, hogy ő megszabadított bennünket belőle, el kell hinnünk, hogy ő megszabadított bennünket belőle, és élnünk kell ezzel a szabadsággal olyannyira, hogy örülnünk kell ennek a szabadságnak. Ez az 5 dolog olyan dolog lesz, ami még körülvesz bennünket, van vele problémánk, de Jézus valójában már megszabadított bennünket tőle. És ezért néha összezavarodunk, hogy vajon szabadok vagyunk, vagy nem vagyunk szabadok. Rabok vagyunk, vagy szabadok. Az ige azt mondja, hogy szabadok vagyunk, és nem vagyunk rabok, de ezt nekünk kell felismernünk, nekünk kell elhinnünk, nekünk kell élnünk ezzel a szabadsággal, és fontos, hogy örüljünk ennek. Szóval, mitől szabadított meg bennünket Jézus? Az első dolog, amit a Biblia kijelentéséből látunk, amiből Jézus megszabadított bennünket, az a bűn. Jézus azért jött el ebbe a világba, illetve Isten fia azért jött el ebbe a világba, hogy megszabadítson bennünket a bűnből. Az a nyomorúság, amiről az Ézsaiás 9-ben olvastunk olyan szemléletesen, az mind a bűnre vezethető vissza. Az ember azért került ebbe a nyomorúságba, mert bűnössé vált. Sokszor talán nem is értjük ezt a szót, hogy bűn. Ez olyan furcsa kifejezés, valami rosszat jelent, de mit tartalmaz valójában a bűn? Mit gondol Isten? Mit mond a Biblia akkor, amikor a bűnről beszél? Erről nagyon sok mindent lehetne mondani, én csak a lényeget szeretném megragadni. A bűnnek a lényege az az Isten elleni lázadás. Amikor egy ember nem hisz Istenben, elleneszegül Istennek, elfordul Istentől, figyelmen kívül hagyja Istent az ő szívében. Az Isten elleni lázadás, hitetlenség a bűnnek a gyökere. Vannak emberek, akik aktív lázadók. Tehát ők tudatosan felvállalják, és magukba le is tisztázták, hogy én nekem nem kell Isten. És ők az Isten ellenesek. De vannak passzív lázadók is, akik nem hangoztatják azt, hogy ők nem törődnek Istennel, sőt, néha még talán beszélgetnek is róla, sőt, talán még vallásos életet is élnek bizonyos mértékig, de valójában a szívük mélyén figyelmen kívül hagyják Istent. Nem keresik Istent, nem keresik az ő akaratát. Tehát végül is ők is lázadók, csak ők nem aktív lázadók, hanem ilyen passzív, figyelmen kívül hagyó lázadók. A Biblia azt mondja, hogy a bűn gyökere a hitetlenség, a lázadás az Istennel szemben. És amikor valaki magában hordozza és teret enged ennek a lázadásnak, abból következnek azután a törvényszegő cselekedetek. Amikor olyan dolgokat teszünk, amelyekkel áthágjuk az Istennek a törvényeit. Tudjátok, a Biblia szerint a bűn az oka az ember minden problémájának. Azért került az ember abba a nyomorúságba, mert elfordult az Istentől. Mert ott van a szívében ez az Istennel szembeni lázadás. És ez nem egyszerűen csak egy helytelen hozzáállás az Isten iránt. És nem egyszerűen csak helytelen cselekedeteket jelent, hanem a bűnnek van egy szellemi valósága. A bűn megrontja az embert, tönkreteszi az embert, megkötözi az embert. Nem is veszi észre az ember, de amikor bűnben él, akkor megkötözötté válik. Az olyan, mintha egy nagy pók elkezdené körbe tekerni az embert, körbe szőni az embert, ilyen láthatatlan pókhálóval. És ahogyan telik az idő, egyre több pókhálót fon köré, és végül az ember már mozdulni sem bír. Nemrégiben együtt imádkoztam valakivel, akivel azért jöttünk össze, mert új életet akart kezdeni Jézus Krisztussal, és az ő múltjának a bűneit akarta megvallani, elrendezni. És ahogy együtt voltunk, és imádkoztunk, akkor sorolta a bűneit Istennek, egyiket a másik után, egészen vissza a gyerekkorától elkezdve. És tudjátok, ahogy én ott voltam abban a szobában, és imádkoztam az Úrhoz, és tudtam, hogy ő itt van, és hogy ő hall, és hogy ő lát, akkor éreztem, hogy mennyire jelentőségteljes dolog történik most. És ahogyan ez történt, és úgy éreztem Istennek ezt a jelenlétet, akkor egy kép jött elém. Az a kép, talán láttatok ilyet, néha szoktak filmekben is ilyet megjeleníteni, amikor valakit ilyen sűrű pókháló szőtt be. Képzeljétek el egy embert, vagy egy raktárat, vagy valami járatlan, eldugott helyet, ami tele van pókhálóval. Teljesen körbesződte, és mindenütt ott van az a pókháló, és már vastag, helyenként átláthatatlan, és ott ül rajta, alatta valaki. És amikor ez a testvérem a bűneit vallotta meg Istennek, akkor világossá vált számomra, hogy a bűn ilyen. Hogy egyszerűen körbe hálózza az embert. És az ember észre sem veszi, de egy idő után elnehezül az élete, és teljesen mozgásképtelenné válik. És amikor ő imádkozott, akkor azt láttam, hogy mint egy nagy kéz így megfogná ezt a pókhálót, és így lehúzná róla. Tudjátok, a bűn ezt csinálja az emberrel. Viszont akkor, amikor az ember kijön a bűnéből, akkor Isten leveszi ezt a pókhálót róla, és felszabadul. És sok ember csak akkor jön rá, akkor ismeri fel, hogy a bűn rabsága milyen megkötözöttség volt, amikor kijön belőle. Amikor a bűneidet vallod meg Isten előtt, amikor mondod el neki tételesen sorba, akkor érzed csak, a szabadulásban érzed azt, hogy milyen volt a rabság. Sokszor az ember úgy hozzá van szokva a bűn rabságához, hogy nem is ismeri fel annak a súlyát. Csak amikor megszabadul belőle, akkor ismeri fel, hogy micsoda kötelék volt rajta a bűnnek a rabsága. Azt mondta az angyal Jézusnak, illetve Józsefnek, hogy amikor eljön majd az Isten fia, amikor megszületik az a gyermek, akkor nevezze őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak a bűneiből. Tehát Jézus azért jött, hogy a bűnből szabadítson meg bennünket, hogy megszüntesse az életünkben azt az alapvető problémát, ami miatt a nyomorúságunk kialakult. Dávid a következőt írja a 31. Zsoltár 9.-10. versében a bűnös állapotáról. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Nézzétek, mit mond Dávid. Azt írja le, hogy milyen állapotba került a bűnei miatt. Azt mondja, hogy bajban vagyok, Uram, hogy a szemem elhomályosodott a bánattól, hogy oda van testem, lelkem. Igaz, hogy milyen sok ember érzi magát így, hogy bajban van, hogy elhomályosodott a bánattól, és hogy oda van teste, lelke. És aztán azt mondja, hogy a gond miatt vége lesz az életemnek, csak sóhajtozással telnek az én esztendeim. És utána rámutat Dávid ennek az állapotnak az okára, amikor azt mondja, hogy a bűnöm az oka ennek. Hogy a bűnöm miatt rokkant meg az én erőm, és emiatt sorvadoznak az én csontjaim. A 38. Zsoltárban hasonlót ír Dávid, amikor azt írja, hogy a bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Milyen érdekes ez a kép, hogy súlyos teherként nehezednek rám. Néha gondolkodtam rajta, hogy a bűnössé válás és a bűn miatti elnehezülés az olyan, mint a túlsúly az embernek az életén. A túlsúly általában a testünkön az nem úgy jelentkezik, hogy lefekszek este, és amikor felébredek reggel, azt veszem, hogy hopp, 50 kilóval kövérebb vagy nehezebb lettem. Ki az közületek, aki így hízott el, hogy egyik este lefekült 80 kilósan, és másnap felébredt 130 kilósan? Ugye ez nem így történik, hanem a túlsúly az általában így grammonként szépen úgy jön ránk. Észre se vesszük, hosszú évek kitartó, szorgos munkájával lehet ezt a túlsúlyt felépíteni az embernek a testén. Korábban egy lakóparkban laktunk, első emeleti lakásban, és volt mélygarázsunk is, és hát úgy kellett mindig felcipelni a cuccokat a mélygarázsból a lakásba, és amikor egy nyaralásról hazajöttünk, vagy éppen indultunk, vagy egy nagyobb bevásárlás volt, ugye rám várt az a megtisztelő feladat, a gyerekek még kicsik voltak, hogy ezt a problémát, ezt a dolgot megoldjam. És hát én általában inkább annyit magamra vettem, amennyit csak bírtam, hogy kevesebbször kelljen fordulni, de néha, amikor ilyen megrakott táskákkal mentem, és gondolkodtam, hogy lesz most ez 25 kiló, 30 kiló, 2, és alig bírok fölmenni a lépcsőn, és mire fölérek, lihegek, ki vagyok fulladva, és akkor eszembe jutott, hogy vannak emberek, akik ezt a plusz 25-30 kilót állandóan magukkal viszik, csak a bőrük alatt hordják a csomagokat, mert vannak nálam 25-30 kilóval kövérebb emberek. És akkor gondolkodtam el ezen, hogy ilyen a bűn is, hogy az ember csak azzal szembesül, hogy már liheg, már alig bírja, már elege van az életből, már nem energikus, már meg van fáradva, már minden baja van neki, de nem egyik napról a másikra lett ilyen, hanem hogy teltek az évek, és az Isten elleni lázadásban élt, és a törvényszegésben élt, egyre jobban elnehezült. És nézzétek, mit mond Dávid. Azt mondja, hogy a bűneim összecsaptak fejem fölött, és súlyos teherként nehezednek rám. De mi a jó hír? A jó hír az, hogy Isten elküldött valakit, az ő fiát szabadítóul. Hogy bennünket megszabadítson a bűneinkből. Ezt a rabságot nem tudja elvenni tőlünk se Kossuth Lajos, se Bemapó, sem a huszárok ezredei. Ezt a rabságot, ezt egyedül Jézus Krisztus képes letörni rólunk. És lehet, hogy ez nem tűnik számotokra most olyan gyakorlati prédikációnak. Most aztán mit csináljak? De nagyon fontos, tudd meg, hogy higgy Jézus Krisztusban. Mert a bűn rabsága téged is jellemez, vagy jellemzett régen. És ebből nincsen más út ki, egyedül Jézus Krisztus. És tudjátok, a legnagyobb szükséglet az életünkben nem a haza és a haladás. Azok is fontos dolgok. Hanem a bűn rabságából való szabadulás. Hogy az embernek a lelke és a szelleme kikerüljön ebből a pókhálóból, hogy lemenjen róla ez a teher, hogy újra szabadon tudj lélegezni, és hogy legyen reménységed, hogy legyen erő az életedbe, hogy legyen szabadságod arra, hogy azzá lehess, akivé Isten téged eredendően tervezett. Az 1 Timóteus 1.15-ben azt írja a Biblia. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Akik közül az első én vagyok. Miért jött el Krisztus Jézus, az Isten fia ebbe a világba? Azért, hogy a bűnösöket megmentse. Hogyan? Úgy, hogy volt, de nincs. Mint a vérfolyásos asszonynál, hogy szenvedtem miatta, mindent megpróbáltam, de nem tudtam megszabadulni. De amikor Jézus megszabadít, akkor szabad vagyok. Hogy Jézus azt mondja nekem bűnösnek, hogy menj el békességgel. Kigyógyultál a te bajodból, és a te kínzó problémád megszűnt. Istennek ez az elsődleges célja velünk emberekkel, hogy a bűn kínzó problémája az életünkben megszűnjön, hogy felszabaduljunk az alól, a bűntudat alól, a bűnnek a terhe alól, a bűnnek azon kötelékeiből is, amelyeket talán nem is, amik talán nem is tudatosodtak bennünk. Az Efézus 1.7-ben azt írja a Biblia. Ő benne, azaz Jézusban, van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Fú, de sokat mond ez a rövid mondat. Azt mondja a Biblia, hogy Isten kegyelme gazdag. Tudjátok, mit jelent a kegyelem? A kegyelem azt jelenti, hogy Isten nem a bűneim szerint bánik velem, hanem a bűneim ellenére, a bűneimtől függetlenül szeret engem és jót tesz velem. És azt mondja a Biblia, hogy Isten gazdag a kegyelemben, és mivel Isten gazdag a kegyelemben, ezért küldte el az ő fiát, ezért jött el Jézus ebbe a világba. És nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy ő benne van a mi megváltásunk, a bűneink bocsánata. Jézus kiváltott bennünket a bűnből. Tudjátok, ez azt jelenti a kiváltani, hogy valaki lefizette az árat helyettünk a mi szabadulásunkért. Mi rabszolgák voltunk, a bűn rabszolgái. Nem tudtuk volna magunkat megmenteni, de jött valaki, aki kifizette az árat helyettünk, értünk, hogy mi megszabadulhassunk. És azt mondja itt a Biblia, hogy ez az ő vére által van. Miről van szó? Jézus kereszt haláláról. Amikor Jézus meghalt a kereszten, kifolyt az ő vére, akkor történt meg a mi megváltásunk. Az 1 Péter 2.24-ben azt írja a Biblia. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát egy befejezett, elvégzett dologról beszél a Biblia. És azt mondja, hogy Jézus az ő sebeivel fizetett azért, hogy mi meggyógyulhassunk. Nézzétek, hogy mit ír itt a Péter apostol. Azt mondja, hogy Jézus a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Ez egy nagyon fontos dolog. És szeretném, hogyha teljesen személyesen magadra tudnád venni ezt a rövid mondatot. Tehát a te bűneidet, amit az életed során elkövettél, az összes lázadásodat, hitetlenségedet, törvényszegésedet, hamisságodat, mindent, ami téged megkötözött, ami téged megterhelt, ami téged nyomorba döntött, azt Jézus mit csinált vele? Azt magára vette. Azt mondja, hogy felvitte a saját testében a keresztfára. Jézust, amikor megfeszítették a kereszten, akkor a te bűneidért és a te bűneiddel feszítették meg. Az ő halála volt az ára a te szabadulásodnak. Mert ő soha nem vétkezett. Ezért nem is kellett volna soha meghalnia, pláne nem így, pláne nem egy halálos ítélet végrehajtásában. De amikor ezt mégis felvállalta ártatlanul, akkor az én és a te bűneidet vette magába, és azokkal halt meg ott. És nézzétek, mit ír Péter, hogy amikor ez megtörtént, tehát bűneinket maga vitte fel testében a fára. Miért? Hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Figyeljetek! Van egy lehetőségünk embereknek, nekünk arra, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Azaz, hogy a bűntől teljes mértékben megszabaduljunk. Ez nem azt jelenti, csak halkan zárjában mondom, ez nem azt jelenti, hogy soha nem követünk el többé bűnöket. Hanem azt jelenti, hogy a bűn többé nem hat ki az Istennel való kapcsolatunkra. És nem tud többé megkötözni bennünket, és nem tud többé nyomorba dönteni bennünket. Az 1 János 1.8.9-ben azt írja a Biblia. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. Ha viszont megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Szerintetek létezik olyan ember, akinek nincs bűne? Aki soha nem lázadt, aki soha nem volt szörvényszegő? Úgy, ahogy nincs ilyen ember. Mégis vannak, akik azt mondják, hogy nekik nincs bűnük. Amikor egy ember azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, akkor hazudik. És nem az igazságot mondja. Nem látja magát reálisan. De amikor valaki felismeri, hogy bűnös, és Jézushoz jön, elhiszi, hogy Jézus a saját testében az ő bűneit is felvitte a keresztre, kéri az ő bocsánatát, és megvallja az ő bűneit, akkor mi történik vele? Azt mondja a Biblia, hogy mivel Isten hű és igaz, megbocsátja a bűneit, és megtisztítja őt minden hamisságtól. Ez egy nagyon fontos dolog, amiről itt a Biblia beszél, hogy megvallja az ő bűneit. Tudod, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kimondod a bűneidet. Hogy megítéled a bűneidet. Hogy te saját magad nyilvánítod bűnnek a bűneidet. Hogy nem mész el, nem bújsz el, nem hárítod másra, hanem odaállsz az Istennel, és azt mondod, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, mert én lázadó voltam. Nem törődtem veled. A magam útját jártam. Nem bíztam benned, és annyi törvényszegésem volt, és elkezded mondani neki, megvallod a bűneidet, hogy amikor azt tettem, Istenem, bocsáss meg, mert ez bűn volt. Tudjátok, ez egy olyan megszégyenítő dolog, ez egy olyan kényes szituáció, amikor az ember a bűneit felsorolja az Istennek. Főleg ebben a mai világban talán erről nem túl divatos és nem túl helyén való beszélni. De nincs más mód arra, hogy a bűn súlya alól kigyere, hogy megszabadulj, mint hogy a bűneidet megvallod Istennek. És akkor, amikor elkezded mondani a bűneidet, beismered, akkor Isten az ő kegyelmét adja neked, ami azt jelenti, hogy megbocsát, letörli rólad, leveszi rólad a terhet. És felszabadulsz a bűnnek a súlya alól. Azt szeretném mondani, figyelj ide, hogy ha te már elfogadtad Jézust megváltódnak, és ha már a bűneidet megvallottad, mert tudom, hogy sokan vagytok, akik ezt már megtettétek, akkor Isten levette a bűnöket rólatok. Nem vagy rab többé. Nem vagy a bűn alatt. Leszakította, lehúzta rólad, letépte rólad a pókhálót. Levette rólad a terhet. És nem kell többé a bűn súly alatt élned. A zsidók 9.14-ben azt írja a Biblia, Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Nézzétek ezt a bibliai verset. Jézusnak a vére kifolyt értünk a kereszten, mivel meghalt. Értünk a bűneinkért. És amikor a hitünket gyakoroljuk az ő megváltásában, és megvalljuk a bűneinket, akkor ő mit tesz velünk? Megtisztít minket. Nézzétek, mit ír a Biblia. Hogy Jézus vére alkalmas arra, hogy megtisztítsa mit? Micsodát? A lelkiismeretünket. Hogy megtisztítsa a lelkiismeretünket minden holt cselekedettől. Miért? Hogy szolgáljunk az Istennek. Figyeljetek, Isten azt akarja, hogy mi szabad lelkiismerettel szolgáljuk őt. Nem bűntudattal, nem szégyennel, nem úgy, hogy állandóan a méltatlanságunknak a tudata ott van a fejünk fölött. Azt mondja a Biblia, hogy Jézusnak a vére megtisztítja a lelkiismeretünket. Felszabadít a bűntudatnak a súlya alól, a szégyentől. És mi ezektől szabadon élhetjük az életünket. Miért beszélek erről? Azért, ahogy az elején jeleztem is, mert ez megtörtént velünk, de mégis néha nem vagyunk tudatában annak, hogy megtörtént velünk. Hány olyan ember van, hány olyan keresztény van, aki elfogadta Jézus Krisztusnak a megváltását, és a bűneit megvallotta, de még mindig bűnös életérzéssel él. És még mindig hordja magán a bűnnek a terhét. Hát szabadok vagyunk. Éljen a szabadság. Az azt jelenti, hogy nem a reményünket fogalmazzuk meg, amikor azt mondjuk, hogy éljen a szabadság. Amikor a márciusi fiak azt mondták, hogy éljen a szabadság, akkor még nem volt szabadság. Csak szerették volna, hogy legyen. Azért mondták, hogy éljen a szabadság. Amikor én azt mondom, hogy éljen a szabadság, akkor azért örülök neki, mert már az enyém. És azért örülhetek annak, hogy már megkaptam. Szóval szabad vagyok a bűntől. Nem nyomoríthat meg többé. Nem kell, hogy terheljen a bűntudat, és nem is uralkodhat rajtam. A második dolog, amiből megszabadított bennünket Jézus, az Istentől küldött szabadító, az a sátán hatalma. Ez szorosan összekapcsolódik a bűnnel. Mert valójában a sátán uralmát a bűn tette lehetővé az életünkben. Mindig a bűn, az Isten elleni lázadás teremti meg a jogalapot a sátán számára, hogy az ember életén uralkodjon, és ott pusztítson. János első levelében, 3. fejezet 8. versében azt írja a Biblia. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől, vagy az ördögből van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Tehát aki benne él a bűnben, az Isten elleni lázadásban és a törvényszegésben, az egyszer s mind összeköttetésben van a sátánnal. És a sátán működik benne. De nézzétek, hogy folytatja a Biblia. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az én életemben bármilyen munkája volt, vagy van, vagy lenne az ördögnek, tudhatom, hogy mi Isten akarata ezzel kapcsolatosan. Az az Isten akarata ezzel kapcsolatban, hogy ezt lerontsa. Isten nem akarja azt, hogy az életemben az ördögnek bármilyen munkája legyen. Ez nem úgy van, hogy eltűröm, hogy meg kell barátkoznom vele. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogyan rontotta le az ördög munkáját? Úgy, hogy megszüntette a jogalapot, hogy az életünkben pusztítson. Azáltal, hogy a bűneinkből megváltott bennünket. Ha valaki megkapta a bűnei bocsánatát, akkor nincs többé a sátánnak joga arra, hogy az életében jelen legyen. Érted? Nincs joga. Maximum illetéktelen behatolóként. Persze próbálkozni fog, de nincs joga hozzá. Amikor Jézus a földön járt, akkor folyamatosan szabadította meg az embereket a sátánnak a hatalmából. Amikor meggyógyította őket, amikor megszabadította őket, amikor ráeszméltette őket Istennek az igazságaira. Az apostolok cselekedetei 10. rész 38. versében a következőt olvassuk Jézus földi szolgálatáról. A názáreti Jézust felkente az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mit csinált Jézus, amikor itt volt a földön? Azt mondja, hogy meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek. Tetszik az Istennek az, ha mi az ördög igájába vergődünk? Nem tetszik neki. Akkor nem is akarja. És amikor elküldte Jézust, akirel kapcsolatosan nagyon akarta, hogy ez legyen a neve, szabadítóul, azért küldte el, hogy bennünket megszabadítson az ördög munkájából. Figyelj, Jézus ma is azért van itt. Nem tudom, tudsz-e hinni ebbe, de szeretném, hogyha hinnél benne, hogy Jézus a te szabadítód, és az Isten azért küldte ebbe a világba, hogy megszabadítson téged az ördög minden munkájából. Nem akarja Isten, hogy az ördög igájában vergődjél, bármi is legyen az az iga. Kolossé 1.12-14-ben azt írja a Biblia. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Mit tett velünk? Megszabadított minket a sötétség hatalmából. Múlt időben, befejezett formában megszabadított minket. Téged is megszabadított? Igen, megszabadított. Nem meg fog szabadítani, hanem megszabadított. Megszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt a szeretet fiának az országába. Én Jézus Krisztus uralma alatt élek. Az Isten szeretett fiának az uralma alatt élek. És nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy ez nem így van. Mert Jézus megváltott engem. Azt mondja, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Figyeljétek csak meg a sorrendet. Tudtak még követni? Rekonstruáljuk a dolgokat. Hogyan történt meg a mi szabadításunkat a sötétség hatalmából? Mi teremtette meg a lehetőséget arra, hogy kijöjjünk onnan és átmenjünk Jézus országába? A megváltásunk, ami által megkaptuk a bűneink bocsánatát. Tehát Jézus felvitte a mi bűneinket a saját testében a keresztre. Meghalt érte. Ezáltal kifizette az árat, ez volt a mi megváltásunk. Amikor én ezt elfogadom, mert beismerem, hogy bűnös vagyok, megvallom a bűneimet, kérem Jézust, hogy engem is váltson meg, akkor megbocsáttatnak a bűneim, és mivel a bűneim megbocsáttattak, nem uralkodhat rajtam többé az ördög. Nem tarthat fogva, és ezért az Isten átvitt engem a sötétség birodalmából az ő országába. Kolossé 2.13.15-ben azt olvassuk. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Idáig, haladjunk tovább, majd sorba. Nézzétek csak. Azt mondja a keresztényeknek, hogy régen, mielőtt ismertétek volna Jézust, kik voltatok? Halottak. Mi miatt voltatok halottak? A bűnök és a vétkek miatt. A bűnök és a vétkek elválasztottak bennünket Istentől. Ezért a szellemi halál állapotában voltunk. De ez már csak a múlt. Mert mit tett velünk Jézus? Megelevenített bennünket, azt mondja a Biblia, hogy ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Akkor, amikor belemerítkeztél hittel Jézus Krisztus halálába, eltemetésébe és feltámadásába. Egyé lettél vele, azonosultál ő vele, az ő halálában, eltemetésében és feltámadásában azért, mert felismerted a bűnösségedet, megvallottad a bűneidet, szabadulni akartál, és segítségül hívtad Jézust. Azt mondja a Biblia, hogy akkor ő vele együtt életre keltett téged. Hogyan? Úgy, hogy megbocsátotta melyik vétkünket? Minden vétkünket megbocsátotta. Ezért életre keltünk. Nézzük a folytatást. Eltörölte a követelésével minket terhedő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Itt egy adóslevélről ír a Biblia, ami minket vádolt. Mi ez az adóslevél? Mi volt ez az adóslevél? Szerintetek? A saját bűneink. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Isten előtt minden fel van jegyezve rólunk. Egy jó hosszú adóslevelünk van, amely minket vádol. De azt mondja itt Pál apostol, hogy ezt az adóslevelet eltörölte. Hogyan törölte el? Úgyhogy eltávolította az útból. Hogyan távolította el az útból? Nézzétek meg! Odaszegezte a keresztfára. Odaszegezte a keresztfára az én bűneimnek az adóslevelét. Mit szegezett oda Jézus? A saját testét, nem? Mi volt odaszegelve a keresztre? Jézus teste. Mit olvastunk az előbb? Hogy az ő testében vitte fel az én bűneimet a fára. Tehát az én adósságomat, az én bűnömet magába vette, oda lett szegezve a keresztre az ő testében az én adóslevelem. És eltávolította az útból. Akkor van adósságom Istennel szemben? Melyikötöknek van adóssága Istennel szemben? Ha elfogadtad Jézust, a bűneidet megvallottad, van adósságod Istennel szemben? Van vagy nincs? Nincsen. Miért mondom ezt? Azért, mert sokszor úgy érezzük, hogy de igen, van adósságunk. Pedig hiszek Jézusban, megvallottam a bűneimet. Ha hiszel Jézusban, megvallottad a bűneidet, akkor nincs adósságod. Bárhogy is akarja a sátán elhitetni azt, hogy te adós vagy, nem vagy adósra az Istennek. És nézzétek a végét ennek a rövid szakasznak. Azt mondja, hogy ezáltal lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Lefegyverezte a fejedelemségeket. Biztos láttatok már ilyen filmet, amikor, mit tudom, Don Quixote, vagy akárki harcol valakivel, és így a kardot kirántja a kezéből. Vagy ki? Zorro. Az még inkább Zorro. Azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket. Azaz elvette tőlük a fegyvert, amivel nekünk árthatott. Hogyha ezt az egész szövegkörnyezetet megvizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy mi volt a sátán fegyvere. Mi volt a sátán fegyvere? Az én adóslevelem. Az én bűneim, amiket elkövettem. Ez volt az ő fegyvere. Ennél fogva kínzott, gyötört engem, és ennél fogva uralkodott rajtam. De mi történt az adóslevelemmel? Megszűnt. Nincsen. Akkor van a sátánnak fegyvere ellenem? Nincsen fegyvere. Nincsen. Lefegyverezte őt, nyilvánosan megszégyenítette, diadalmaskodott rajtuk. Ezért nem uralkodhat az életem fölött. Ezért van alapja annak, amit Jakab írt a 4. fejezete 7. versében, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ellenállhatok az ördögnek. Ő valóságos személy. Nem egy mitológikus valaki. Valóságos személy. A fejedelemségek, hatalmasságok valóságos szellemi lények. A gonosz szellemek, a démonok valóságos szellemi lények, akik támadnak bennünket, de nincs joguk arra, hogy az életünkben tartózkodjanak. Mert szabadok vagyunk tőlük. Mert Jézus, ami szabadítónk, megszabadított bennünket a sátának a hatalmából. Szóval ez a két terület mára. Jövő vasárnap szeretnék még 3 olyan területet bemutatni nektek, amelyen Jézus megszabadított bennünket, de most ennél a kettőnél maradjunk. Szóval szabad vagyok a bűntől. Ezért nem kell, hogy bűntudat alatt éljek, szabad lehetek, nem kell, hogy a bűn uralkodjon rajtam. És szabad vagyok a sátán hatalmából is. Bármennyire is mesterkedik ellenem, nem győzhet le, mert Jézus már megszabadított engem. Úgyhogy van okunk az örömre. Miért beszélek erről? Azért, hogy tudd, Azért, hogy higgy benne. Azért, hogy élni tudj ezzel a szabadsággal, és azért, hogy tudj örülni neki. Így gondolkozz magadról. Ámen. Gyertek, köszönjük meg az Úrnak ezt. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy elküldted az egyszülött fiút ebbe a világba szabadítóul. Köszönjük neked, Isten fia, hogy eljöttél ebbe a világba szabadítóul. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megszabadíts bennünket abból a nyomorúságból, amiben a bűneink miatt kerültünk. Köszönjük, hogy utat nyitottál számunkra. Köszönjük, hogy te ártatlanul bűnné lettél értünk. Hogy a saját testedben felvitted a keresztre a mi bűneinket. És ezáltal kiváltottál bennünket abból. Köszönjük, hogy többé nem kell bűntudat alatt élnünk. Köszönjük, hogy nem kötözhet meg többé bennünket a bűn. És köszönjük, hogy a sátán sem uralkodhat többé felettünk. Köszönjük, hogy minden próbálkozásával szemben győztesek lehetünk te benned. Jézus, megvalljuk, hogy hiszünk benned. Te vagy a mi szabadítónk. Hozzád jövünk. Benned bízunk. A te nevedet hívjuk segítségül. Uram, imádkozom azért, hogyha van olyan személy ebben a teremben, aki a bűn uralma alatt van még, mert soha nem fogadta el a te megváltásodat, akkor most szólj a szívéhez. Hívd őt magadhoz, és vonzd, és segíts neki, hogy tudja a bűneit megvallani, tudjon segítségül hívni téged, és megszabadulhasson. Uram, imádkozom azért, hogyha van bárki közülünk, akit környékez a bűn, vagy akit támad a sátán, akkor te gyújts világosságot az ő szívében, hogy ő szabad. Úr Jézus, te vagy a mi szabadítunk, rád nézünk, téged imádunk. Halleluja.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.